Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, aki most csatlakozott 8 óra 12 perc, meg hát nyilván azoknak is, akik már reggel 6.30 óta velünk tartanak, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. Jaj, a gyerekeket nem üdvözöltök, illetve nem kívántunk kitartást nekik, az utolsó tanítási nap a hosszúra nyúló tavaszi szünet előtt, és utána is csak egy háromnapos nyúlfarknyi hét egészen
na,
május
nem
elejéig.
Igazán értem, hogy azon a három napon mit fognak csinálni. Azok, akik mondjuk készülnek felvételire, érettségire, ilyesmire, azt értem, ők erőteljesen tanulási üzemmódban vannak, de hogy a többiek
hát
biztos kirándulnak
hát
majd,
sok
nem?
Sok tanulás nem lesz most május elejéig,
biztos,
az biztos. Na, úgyhogy holnaptól tavaszi szünet. És meg is jött a kiváló, sőt, nyárba hajló idő. Nos.
És rengeteg üzenet, nagyon szépen köszönjük azokat is, folyamatosan figyeljük. Újra indítottuk a Meta adat közlőt, úgyhogy jól működik most már az RDS, mert be volt ragadva. Köszönjük szépen, hogy szóltatok több csatornán is, és azt is, hogy jönnek az üzenetek, akár Messengerre is, mert hogy... Nagyon jó. Azért ide küldöm, mert tudom, Endre, hogy olvasod a Messengert, és ezzel szeretnék elnézést kérni a stábtársaim nevében, hogy ők viszont nem, pedig az is egy olyan csatorna, mint a többi, úgyhogy ne diszkrimináljunk, mert ott is lehet jó üzeneteket olvasni, és értékeled a bringázást. Folytassuk, amíg Ozzi nyugdíjasok nem leszünk, írja Zoltán, köszi szépen, úgyhogy tök jó az üzenet.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Hát nem malacokkal, hanem tehenekkel foglalkozunk elsősorban, illetve azzal, hogy a marha állomány levágása, elvesztése, a mostani száj- és körönfájás járvány, ragadós, milyen hatásai lehetnek. Raskó György egészen durva számokat mondott egy interjújában a Népszavában. Körbejárjuk, hogy milyen tovagyűrűző hatásai lehetnek ennek, hol tartunk és mi várható. Dr. Raskó György, agrár közgazdász, tehát itt van velünk a vonalban. Üdvözöljük, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Ez a 22 milliárd forint kár, ez hogyan jött ki, amit eddig így valószínűsít?
Hát ennek egy része maga a kényszer leülés miatt kieső állománynak a könyv szerinti értéke, nem is a piaci, hanem csak a könyv szerinti, ez darabonként 850-900 ezer forint, és miután önmagára éve is egy több mint 8000 szarvasmarhát kellett megsemmisíteni a ragadó száj- és körönfájás miatt idáig, ebből önmagávéve is kijön közel 7 milliárd forint tényleges veszteség. Ennél jóval nagyobb az, hogy tejelő állományról van szó. Ezek az állatok naponta 40 liter körüli mennyiséget adtak tejből, tehát nyestejből. Éves szinten körülbelül 70-75 millió liter. Ennek most a piaci értéke nagyjából 15 milliárd forint, tehát így jött ki ez a 22-23 milliárd forint kár, illetve veszteség, ami persze csak a eleje ennek a dolognak, mert még ott van egy nagyon komoly silótakarmány mennyiség, amit veszendőbe megy, lévén, hogy nincs milyen állatokkal megetetni. Ennek a készletértéke is több milliárd forint értékű, ha a négy telep összmennyiségét veszem. Tehát ez halmozódni fog a továbbiakban. És hát ami nem tudunk még, hogy ez a száj- és körönfájás járvány tényleg végleg úgymond befejeződött, mert tegnap Szlovákiában megint egy újabb telepen mutatták ki a vírust, és hát nagyon bízunk abban, hogy Magyarországon sikerült a teljes lokalizálás, de azért Szlovákia nagyon közel van hozzánk, hiszen csallóközi telepekről van szó, ami csak a Duna választja el Magyarországtól. Ebből adódóan előfordulhat, hogy még Magyarországon is jelentkezik ez a járvány.
Hát az első alkalom után is már úgy tűnt, hogy felélegezhetünk, mert jócskán a lapangás időn túl voltunk már, és akkor enyhítettek is a készültségen, és mégis jöttek újabb esetek, úgyhogy itt tényleg nem tudja az ember, főleg laikusként, hogy mikor dőlhetünk hátra. Most azért így nőtt az esélye, hogy ezzel legalábbis Magyarországon vége, vagy azért még a következő hetek kritikusak?
Szerintem biztos, hogy kell egy 2-3 hét, ha addig nem történik újabb fertőzés, akkor reménykedhetünk abban, hogy a lokalizálás jól sikerült, ezek a telepek most szigorú őrizet alatt vannak, kibejárkálás nem lehetséges, és hát jön a jó idő, és a száj- és körönfájásnak egy 25-26 fok napsütéses meleg nap elegendő arra, hogy veszítsen erejéből. Tehát, hogyha itt egy 4-5 napon át napsütés lesz, és legalább 25 fok körüli meleg, akkor valószínűleg ez a száj- és körönfájás vírus hosszabb időre eltűnik, mint veszélyforrás.
Hogyha a húsipar egészét nézzük, és azt, hogy a pillanatnyi költségek, tehát a pillanatnyi kár, mondjuk így, vagy a most gyorsan kiszámolható kár az ennyi, mit vetít előre ez az egész a következő időszakra? És én azt olvastam, hogy alapvetően úgy tűnt, hogy a húsipar az éppen egy ilyen konszolidációs, helyrebillenős fázisban volt, amikor jött ez a járvány.
Ugye itt két dolog fontos, hogy egyrészt párosújú patások között ugye a sertés a leglényegesebb, hogy oda véletlen se törjön be a vírus. Egyenlőre a vágósertés, a hízolás maga, sertésvágás, hústermelés normális ütemben zajlik. Ez a legjelentősebb tétel a húsipar számára. És hát azt is kell tudni, hogy miután ez az ágazat szerencsére teljesen vírusmentes, ezért semmiféle korlátot nem lehet támasztani az értékesítése elé, sem belföldön, sem külföldön, vagyis ilyen adminisztratív korlátozás biztos, hogy nem fogja a húsipart sújtani. Az egy más kérdés, hogy ha ebben a régióban, beleértve mondom most Szlovákiát is, nem sikerült a tartós lokalizálás, akkor kialakulhat a vevőkben egy olyan érzés, hogy hát most inkább nem veszek Magyarországról és Szlovákiából marhahús, sertéshúst, mert ki tudja, hogy fertőzötte vagy nem. Tehát van egy ilyen averzió a vevő részéről, ez okozhat értékesítési gondot. Ugyanez vonatkozik a vágómarha kiszállításra is, aminek a nagy tétele Törökország. Törökország ráadásul nem tagja az Uniónak, tehát egyoldalúan minden további nélkül felfüggesztheti a Magyarországról történő importot. És hát ott van még egy nagyon jelentős tétel, ami a bárányokat illeti, abból, hogy Olaszország vásárlásait folytatja, vagy nem, ez is egyenlőre kérdéses, mondom, az importőrökön múlik. Hogyha nem történik ezen a területen visszalépés a megrendelésektől, akkor a húsipar szerintem elég különösebb zökkenő nélkül meg fogja úszni a ragadó száj- és körönfájás okozta a piaci problémákat.
Hallgatók fölvetik, bár nem erről gondoltuk, hogy beszélünk, de mindig rengeteg tévhit van, meg járnak körbe az áltudományos információk is arról, hogy valóban nincs más megoldás, mint a teljes állatállomány azonnali leölése ennél a vírusnál. Ez egy tök egyértelmű, tudományosan megalapozott és vitathatatlan dolog?
Ez tudományosan megalapozott, tehát az a állomány, amelynél már azonosították ezt a vírust, sajnálatos módon ott gyakorlatilag az összes állat előbb-utóbb elkapja, ez a veszély, ez nagyon magas valószínűséggel bír, és hát a késlekedés pedig óriási károkat okozhat azáltal, hogy a szél és egyéb más hordozó keresztül esetleg ez a vírus a más állományokra is átterjed, ezért a szakmai protokoll az, hogy azon állományokat, ahol észlelték ezt a vírust, vérből kimutatták, ott sajnos ez a megoldás. De hozzáteszem, hogy az szélsőséges lépés lett volna, hogyha ugye a 3 kilométeres körön belül az egészséges állományokat, tehát olyan állományokat, ahol semmiféle vírushatás nem kimutatható, hogy azokat is megsemmisítsék. Jelen pillanatban ez egy kompromisszumos megoldás, maximálisan támogatom, tehát többek között Darnozselin, Dunakilitin, az érintett falvakban az úgynevezett egyéni gazdák vagy háztáji állomány, amely egyébként nem kapta el sehol ezt a vírust, tovább termelhet tejet, és természetesen izolás is folytatható, úgyhogy ezeket az állatokat úgymond senki nem akarja kényszervágni, leölni, a termelés és majd az értékesítés megy a normális menetben.
Uh-huh. Bocsánat, hogyha itt arról beszélünk, hogy a késlekedés az elég komoly. Tehát a késlekedés vezet például a jelenlegi helyzet kialakulásához, és nyilvánvalóan ebből a szempontból a megoldáson kell törekedni, vagy megoldásra, de hogy jutottunk el idáig? Tehát hogy a kormányzatnak a megjelentetett kiadványa a felelős állattartói viselkedésről az egy hónappal a járvány kitörése után jelent meg. Tehát ki az, aki felelőssé tehető itt?
Na, ugye nem akarok egyre senkit se védeni, de vádolni se. Azt tudni kell, hogy Magyarországon 52 évvel ezelőtt volt utoljára száj- és körönfájás járvány. A mai dolgozók, akik államigazgatásban vagy netalántán állategészségükben tevékenykednek, valószínűleg óvatlanok voltak, de váratlanul is érte őket ez a járvány. A másik, hogy Magyarországon sajnos, és ez a, amiben azért együtt hibázott a szakma, a szarvasmarha ágazatnak a járványügyi protokollja sokkal lazább, mint ami a sertés és a baromfi esetében megvan az egész országban, és a gyakorlat az, hogy például egy sertés telepre nem lehet egyáltalán bemenni, ott kettős kerítésrendszer van, fehér kerítésen belül, már csak tetőtől talpig beöltözött személyek közlekedhetnek, és kifelé ugyanez igaz. A szarvasmarha telepeken azonban sajnos minden további nélkül az utóbbi évtizedekben különösebb akadály nélkül akár utcai ruhába is be lehetett menni, akár ott biciklivel körbe lehetett járni a területet, személyes tapasztalatom. Még most a járvány időszakában is erre volt lehetőség, tehát itt egyetemes felelősség mindenki, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik, illetve azt felügyeli, ilyen szempontból óvatlan volt, Tehát a késlekedés vagy a helyzet az valóban váratlanul érte az állategészségügyi hatóságokat, de magukat a telepek vezetőit is, a tulajdonosokat. Ugye itt van az a kérdés, hogy egyetlen hogy kerülhetett be ez a vírus ezekre a telepekre. Ugye nekem van egy elméletem, mindegyik telepen vendégmunkások dolgoznak, döntően Indiából jött vendégmunkásokról van szó, akik például Észak-Indiában, ahol most is száj- és különfájás járvány van, területről érkeztek Magyarországra. Előfordulhat, hogy közülük valaki akár a cipőjén keresztül, akár ruháján, vagy más módon élelemmel esetleg ez a járvány bekerülhetett magyarországi telepre, de hát ez sincs bizonyítva, csak én azért tartom ezt valószínűleg, mert, mint mondtam, az érintett 4 telepen, és utána Szlovákiában több telepen is a dolgozók között jelentős számban ázsiai, konkrétan indiai vendégmunkások dolgoznak.
Tehát az is elképzelhető, hogy nem egymás között terjedtek itt, hanem külön-külön mindegyiket Indiából hazalátogató munkások hozták.
Valaki majd remélhetőleg tudja visszakövetni, tudja bizonyítani. Egy biztos, és ez a lényeg a mondani valómnak, hogy ezekre a telepekre az a kettős kerítésrendszer, ami például a magyar sertéstelepeken még a patkány, a róka bekerül, tehát a telepre történő belépését is megakadályozza, ugyanez a szarvasmarha telepeken Magyarországon nincs meg, majd valószínűleg ezután, miután rendkívül értékes állományról van szó, az ilyen járványvédelmi protokoll újrafogalmazzák, és valószínűleg a tulajdonosok saját érdeke is lesz, hogy ezeket a intézkedéseket megtegyék.
De egyébként csak eszembe jutott, hogy a Covid-nál azért néhány héten belül pontosan lekövették és pontosan visszafejtették a hatóságok, hogy a vírus melyik emberről, melyik emberre, ki hol ült a repülőn, hogyan terjedt a repülőről, emberektől egészen hogyan jött át. Itt azért nem lenne olyan bonyolult. Ezt tudjuk, hogy azért a hatóságok elkezdték ezt pontosan lekövetni, hogy kik jöttek a terepre, kik jártak Indiában? Tehát ez a gondolom azért folyik, ugye?
A vizsgálat biztosan folyik ebben a vonatkozásban is. Nem tudok arról, hogy eddig milyen eredményre jutottak, de hát előbb-utóbb gondolom az állat egészségügyi hatóságok nyilvánosságra fogják ezt hozni, lakosságot és persze a szakmát is nagyon érdekli, hogy ez a vírus hogyan kerülhetett Magyarországra, vagy éppen Szlovákiába, ez egyelőre számunk. Nekem is egy kérdőjel, nem tudok rá válaszolni.
És ilyen intézkedést hoztak, hogy most például Indiából korlátozva, vagy csak vizsgálat által, vagy hogy az emberek mozgását korlátozzák, védintézkedés által. Osztrákok gyakorlatilag lezárták a határt, és komoly intézkedések voltak. Nálunk van egy alapos gyanú arra, hogy hol jöhetett be. Erre voltak válaszlépések? Ezzel foglalkoztak a hatóságok nálunk? Hát,
ugye, ha összehasonlítjuk az osztrák reakcióval, ugye az osztrák határtól 3 kilométerre történt az egyik ilyen eset egy nagy telepen, és 5 kilométerre légvonalba a Dunakilit telepen. Erre az osztrákok úgy reagáltak, hogy az összes kishatár átkelőhelyet lezárták, és attól a naptól kezdve, hogy ez tudomásukra jutott, a személyautók, teherautók is csak úgynevezett a fertőtlenítő szeres folyadékon keresztül haladva léphették át az osztrák területet, és ugyanez vonatkozott, aki biciklivel közlekedett. Azokat megállították, cipőket bele kellett mártani ebbe a fertőtlenítőszeres folyadékba, Ez Magyarországon az érintett területeken hát sajnos nem történt meg.
Oké, még egy utolsó kérdés, reméljük, hogy akkor lesz eredménye a vizsgálatnak, és abban is csak bízhatunk, hogy ez mondjuk publikus lesz, és értesülhet róla mindenki. Akik itt a legnagyobb vesztesek, ezek a telepek, ők most mekkora veszteséget kénytelenek elkönyvelni, ők ezt túlélik, vagy kapnak ezért, vagy kapnak valami kártalanítást, vagy pedig itt magántermelők mennek tönkre és buknak be, milliárdokat kerülnek veszteségbe, ennek a hátteréről lehet tudni valamit?
Hát annyit, amit Nagy István miniszter úr bejelentett, hogy teljes kárpótlást, kártérítést fog az állam fizetni, hogy mit ért az állam a teljes kártérítés alatt, az nincs pontosítva, de egy biztos, hogy ezt föltételezem, hogy az állomány a könyvekben kimutatott eszközértékét 100%-ban meg fogja téríteni az állam. Tudomásom szerint a dolgozóknak átmenetileg a fizetését és a járulékait átvállalja az állam. Az, ami nem egészen tiszta, hogy a hitelekkel, mert majdnem mindegyik ilyen nagy telep jelentős hiteleket vesz föl, nagyon komolyan forgóeszköz és állóeszköz igényes a szarvasára ágazat, tehát ezt teljesen saját forrásból nagyon kevés helyen finanszírozzák, tehát vannak beruházási hitelek és forgóeszköz hitelek. Nyilvánvaló, hogyha tejből nincsen bevétel, akkor ezeket nem tudja törleszteni az adott cég. Hogy az állam elintézi azt, hogy az adott kereskedelmi bank moratóriumot adjon, és akkor ebben is valamiféle részt vállal, tehát akár úgy, hogy a hitelek kamatát átvállalja, ez még egyenlőre előttem nem tiszta, de ha ez nem történik meg, akkor bizony ezek a telepek nagyon súlyos pénzügyi helyzetbe kerülnek, és azért még egy szempont is van, hogy a telepeknek az újraindítása az legalább egy egyéves procedúra, és miután a szarvasmarha az nem csirke vagy más szárnyas, ami pár hét alatt késztermékké válik, hanem itt a vemhesítés után az üszőnevelés, ezek hosszú hónapokra, évekre elnyúlnak, ezért a betelepítés sem egyik napról a másikra, és ez éppen azt is jelzi, hogy egy kizárólag tejtermeléssel foglalkozó a tehenészet, szakosított tehenészet újra termelésbe állítása az legalább másfél évre el fog húzódni, és aztán ezt az időszakot hogyan vészeli át az adott cég és a tulajdonos, van-e erre forrása, azt feltételezem, hogy majd valamilyen állami segítséggel megoldják, de hát ez most részemről is csak egy spekuláció.
Oké. Nagyon szépen köszönjük
az infókat,
információkat.
Ívesen.
Sokkal tisztábban látunk. Nagyon köszönjük még egyszer.
Szép további napot, jó szép munkát. Napot.
Minden jót, viszont hallás.
Minden jót, viszont.
Dr. Raskó György agrárközgazdásszal beszélgettünk arról, hogy ő hogy látja a ragadós száj és körömfájás járványnak a kárát, és hogy milyen jövőt mutat ez, mi az, amit kéne tenni. Hát itt kiderült sok szempontból, hogy a legbagatellebb dolog az, ami miatt ez az egész elharapózhatott, az, hogy
igen,
nem voltak meg azok a megfelelő intézkedések, ami egyébként normális bevett gyakorlat, például a baromfi és a sertéstelepeken. Nyilván ugye mind a két területen voltak komoly vírusok az elmúlt időszakban, ami miatt ezeket a protokollintézkedéseket erőteljesebben foganasították, itt meg nem, ugye az 50-es évek volt az utolsó ilyen, és hát mondjuk az, hogy a hogy ez a fajta járványügyi protokoll, hogy a vendégmunkásoknak a fertőtlenítése nem történt meg, azért az így főleg egy COVID utáni világrendben, hát azért egy eléggé megkérdőlezhető dolog.
Igen, fura.
Ebben az egészben minden esetre nyilván folytatódik a sztori, és azzal, hogy kerülhetett Magyarországra ez az egész.
Hát remélem, legalább tanultunk belőle.
Hát igen, annyit lehet remélni. Oké, köszönjük szépen a figyelmet, és akkor megyünk tovább, mégpedig egy kis okos morzsával, majd aranyköpésünk következik, és utána pedig adatmágnás rovatunk, amikor azt a kérdést feszegetjük, hogy véget ér-e a home office aranykora.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Popper Pétert idézetet választottunk, hiszen 15 éve nincs közöttünk a neves gondolkodó, és egyszer azt mondta, most elpörgettem, amit mondott, de mindjárt megvan. Ezt is mondta szerintem.
Popper Péter, tehát ezt elpörgettem.
Ezt elpörgettem. Popper Péter, ezt elpörgettem. Tényleg ragadozik a Windows járvány, mert nem találom.
Kezdjem?
Légy szíves.
Az örök élet nem adatott meg nekünk. Helyette azt az illúziót kaptuk, hogy amíg élünk, ugyanazok maradunk, akik mindig is voltunk. És ebbe a hazugságba mélyen belerágjuk magunkat. Ezért nem tudunk jól megöregedni.
Igen.
Az öregedés számunkra azt jelenti, hogy Isten részvét nélkül kifosz bennünket.
Hú, ez egy ilyen felemelő gondolat, így a szünidő előtti utolsó napra, amikor 28 fok is lehet akár, de elgondolkodható minden esetre.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
És itt van velünk a stúdióban Melovics László, a United Consult cégcsoport munkaerőkölcsönzésért felelős vezetője, a témánk pedig a home office, és igazából egy ilyen kicsit ilyen kikezdős téma, tehát hogy véget ér a home office aranykora vajon? Mert van, aki nagyon szereti.
Jó reggelt, szervusztok! Hát ezt majd a végére lőjük el a poént, hogy véget ér-e vagy nem. Lehet, hogy nálunk van az üveggömb, vagy talán nincsen. Ezt meg fogjuk nézni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy körülbelül egy ilyen 60 és 70 közötti munkáltatóval dolgozunk együtt, számukra biztosítunk IT-s szakembereket, és azt vettük észre az év elején, hogy egyre inkább jönnek azok a pozícióleírások, azok az állás ajánlatok, amikben akár 3-4 napnyi bejárást, akár teljes 5 napos irodai jelenlétet igénylő pozíciókat hirdetnek.
Tehát a munkáltatók részéről erősödött az igény a
bejárásra.
Ezt kijelenthetjük adat alapon.
Így van, szigorodtak a szabályok, és ugye azt vettük észre, hogy azért ezekre a pozíciókra csökken a jelentkezők száma. Volt olyan...
Na ez nagyon jó, kösz, hogy ezt elmondtad. Tehát, hogy egyik oldalról visszajön az, amit láttunk a COVID előtt, ugye, hogy azért ez a totál kontroll. Én látni akarom, érezze, a tarkójára akarok csapni egy óriásit, hogyha például elaludt a gépénél. Szóval, hogy van egy ilyen magatartás, de a másik oldalon meg a munkavállalónak ez nem annyira smakkol.
Így van, hát a munkavállalók gyakorlatilag, ugye menjünk egy picit vissza, a COVID előtt mik is voltak a számok. Gyakorlatilag a KSH adatait tudjuk itt a magyar számok tekintetében elővenni. Itt azt lehet mondani, hogy egészen 2020 év elejéig körülbelül 100 000 munkavállaló dolgozott, vagy teljesen távoli munkavégzésben, vagy pedig hibrid munkavégzésben. Ez ugye a COVID-dal, ez ugye a COVID kitörésével jelentősen megváltozott. Itt kitérnék egy picit arra, hogy egyébként ugye 4,7 millió munkavállalóról, aktív munkavállalóról beszélünk. Ennek a fele szellemi, a fele fizikai, tehát azt mondhatjuk, hogy maximum 50%, de még talán annyi sem tudna egyébként otthoni munkavégzéssel távolról dolgozni. És ugye a Covid-dal ez jelentősen megváltozott. Itt gyakorlatilag ez a 2%-nyi, ami a Covid előtt volt, ez fölugrott 14%-ra, tehát körülbelül 700 ezer munkavállalóról beszélünk a Covid ideje alatt. Nagyon szépen a KSH adatok letükrözik egyébként a Covid hullámokat, majd a Covid elvonultával ez beállt egy bizonyos mértékre. Ez jelen pillanatban, itt most ilyen decemberi, januári adatokat tudok mondani a KSH-ból, ez 376 ezer fő, vagyis körülbelül a négyszeresénél tartunk most, mint a Covid előtt volt. Tehát látszik, hogy bevált ez a gyakorlat, úgy néz ki, hogy megszerették egyébként azok, akiknek erre lehetőségük van, és minek után ugye a United Consult csoport IT szakemberekkel foglalkozik, itt leginkább az IT-sok ról tudok beszámolni. Ezekben a pozíció leírásokban egyébként szoktuk kérdezni a munkáltatókat, hogy mennyi bejárást igényel egy-egy adott pozíció.
De hogy az adat, hogy egyre inkább szeretnék előírni a munka adók, hogy jöjjenek be, az is az IT-szektorra vonatkozik, vagy ez egy általánosabb inkább?
Nem csak IT-szektorra vonatkozik, de leginkább ugye ebből tudok adatokat hozni, vagy erről van információnk. Ugye azt lehet tudni, hogy próbálkoztak ezzel már a korábbi években is, de én azt gondolom, hogy beállt egy bizonyos szintre ennek az aránya. Idén évelején egyrészt az amerikai nagyvállalatok, másrészt az amerikai kormányzat is, tehát a Trump adminisztráció is visszarendelte, tehát megszüntette az otthoni munkavégzést. Ennek a hullámait érezzük egyébként itt Magyarországon is. Gyakorlatilag ezt vettük észre januárban. Ennek szerettünk volna utána járni egy picit, és hát a LinkedIn szakmai social media platformon kérdeztük meg egyrészt a munkáltatókat, másrészt az álláskeresőket, hogy ők mit preferálnak. És elég nagy számban egyébként 28%-ban remote, tehát távoli munkavégzést preferálnak, 58% pedig azt mondta, hogy az egy-két napos bejárás az még elfogadható, ennél többet nem szeretnének. Azt azért ki kell emelni, hogy ez azért nem egy reprezentatív felmérés. Tehát felmérésnek nem nevezném, ez néhány kérdés volt gyakorlatilag, de mégis elég hangsúlyosan kijött belőle, hogy azok a munkavállalók, akik egyébként az IT-szektorban állást keresnek, állást váltanak, azok eléggé preferálják a hibrid
munkavégzést. Írja is, amit én gondoltam, a kedves hallgató, hogy sziasztok, hogyha megszűnne a home office, a munkahelyemen nincs asztal, nem lenne, ahova leüljek. Tehát így van egy ilyen optimalizálás, hatékonyságnövelés a munkaadók részéről is, ugye, a irodabérleti díjak például és a többi, és napi 3-3,5 órát tömegközlekednék oda-vissza, ez pedig a másik.
Így van, gyakorlatilag a pandémia előtt ugye egy ilyen úgynevezett ilyen iroda reneszánszt éltünk. Nagyon sok iroda készült, egyébként itt a 13. kerületben is számos ilyen irodakomplexum épült, és ezek óriási területeken gyakorlatilag minden munkavállalónak próbáltak helyet biztosítani. Kitört a pandémia, és gyakorlatilag ezek a nagyon drága, fancy, modern irodai épületek, ezek kiürültek. Majd amikor ugye megpróbálták visszacsábítani a kollégákat, akkor azt vették észre, hogy azért nem tudják 100%-ig megtölteni, tehát hogy panganak még most is az irodák. Volt olyan munkáltató, aki ezen tudott csökkenteni, tehát vissza tudott adni irodaterületet, de azért még mindig látszik az, hogy azért nem optimális az irodáknak a kihasználtsága. Ez az egyik ok, tehát itt van egy költség vonzata. A másik oldalon nyilván az, hogy a munkáltató azért szeretné egyrészt integrálni leginkább az új belépőket, másrészt szeretné felügyelni, szeretnének teljesítményt értékelni, illetve hát ugye az ember egy társas lény, tehát azért a szociális kapcsolódás az egy nagyon fontos dolog az emberek számára, tehát ezért is van az, hogy szeretnék a munkáltatók azért visszacsábítani a munkavállalókat.
Ti hogy álltok hozzá, és egy 350 főt foglalkoztató cég vagytok, nálatok ezzel kapcsolatosan mi a policy, támogatjátok,
igen. Tűritek, mit tanultatok az adatokból?
Igen, alapvetően mi az új irodába, amikor költöztünk, már gyakorlatilag ezt vettük figyelembe, egyébként mi pont a pandémia alatt költöztünk új irodába, és mi már úgy számoltunk, hogy nem lesz mindenkinek helye. Tehát nálunk, aki bemegy, az nem szokott helyére ül le, és nincs is annyi hely, hogy mindenkit el tudjunk látni. Alapvetően szeretjük, hogy a kollégákkal tudunk találkozni, szervezünk is számukra programokat, ilyen outdoor programok jellemzőek nálunk, illetve CSR programok, de mondjuk egy munkaidő utáni tevékenység, akár egy sörözés is belefér, és az is a társas kapcsolódást, szociális kapcsolódást teszi lehetővé. Alapvetően mi a tevékenység alapú home office-ban hiszünk, magyarán szólva, ami nem indokolja, hogy az irodában legyen az adott kollega, azt nyugodtan végezze el otthon, lehet, hogy otthon egyébként kényelmesebb, csöndesebb a lehetőség számára.
Én közben azt néztem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy van egy olyan hullám, ami Amerikából jön, hogy a Trump adminisztráció a költségnövelés hatékonyság érdekében megszüntette. Látszik ugye ez az autoriter hozzáállás a home office-t a közszférában, egy tolvonásban. Mondjuk ahhoz képest azóta 20 000-en elfogadták az amerikai közszolgák közül ezt a hirtelen felmondást, tehát ők kikerülnek a munkaerőpiacra. Szóval, hogy megszüntette, ami azt jelenti, hogy ez a hullám tényleg át tud gyűrűzni Magyarországra? Tehát van ennek is oka, hogy kezdett így Magyarországon is szigorodni ez a dolog?
Alapvetően azt kell azért látni, hogy Magyarországon nagyon sok külföldi munkáltató van. Külföldi munkáltatók nyilván az anyaországnak a szabályait hozzák és próbálják meg alkalmazni itt Magyarországon is, tehát nekünk Magyarországon igenis azért alkalmazkodni kell azokhoz a trendekhez, amiket esetleg egy munkáltató az anyaországától, az anyavállalatától behoz.
Jól van, hát reméljük azért, hogy én azt gondolom, hogy azért a piac szabályozni fogja ezt, tehát ha azt látja egy munkaadó, hogy ő már pedig 5 napot szeretne, hogy ott töltsenek az alkalmazottok, de nem jelentkezik az állásra senki, akkor megérti.
Be fogják látni.
Be fogja látni, hogy miről van szó. Persze, ahogy a kedves hallgatók is írják, nagyon szektor specifikus a dolog.
Így van.
Az IT-ben azért egy kicsit jobban jellemző ez, és ott azért talán az van, hogyha ki van osztva egy feladat, ugye projekt alapon működnek a dolgok, akkor az ember azt így elkülönülten, otthon, csendben, zavarásmentesen nyugodtan nagyon jó meg tudja csinálni. Végrehajtani. Van, ahol ez képtelenség, ahol állandóan meetingelni kell, az se egy olyan túl jó dolog, hogyha ezt mind a videó megoldásokkal csinálják, tehát az sem annyira hatékony, tehát szektorspecifikus a dolog. Oké, nagyon izgalmas volt a téma, köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad nekünk ezeket. Melovics László, a United Consult cégcsoport munkaerő kölcsönzésért felelős vezetője volt itt velünk.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Hogyan lehet hazai startupokat a nemzetközi piacokra küldeni. Ugye beszéltünk már az Xpand programról, de az a célja, hogy támogassa a magyar startupokat, kis és középvállalkozásokat arra, hogy be tudjanak lépni a nemzetközi piacokra. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Szeverényi Ivonnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Xpand programjának vezetőjével. Jó reggel, szép napot!
Jó reggelt kívánok én is!
Na, hogy működik ez? Tehát, hogy jönnek startupok, jönnek kis középvállalkozások, és azt mondják, hogy már mi pedig meg szeretnénk próbálni azt, hogy működik-e, amit mi csinálunk Európában, működik-e Amerikában, működik-e itt a régióban. Mi történik?
Gyakorlatilag a programunk célja az ő piacra lépésére szánt idejüknek a lerövidítése. A két szintje van a programunknak, az első egy 3 szintű workshop sorozat. Itt alapszinten egy helyzetfelismeréssel kezdünk, ahol kiderül, hogy hol tartanak a jelentkezők, és milyen feladatokat kell elvégezni még a nemzetközi piacra lépéshez. A második szinten már a konkrét gyakorlati és módszertani ismeretekre tehetnek szert, A harmadikon pedig a kiválasztott célpiacokkal kapcsolatos specifikus tudás elsajátításáról van szó. Itt az adott terület kulturális és üzleti sajátosságait ismerhetik meg. Majd a legfelkészültebb jelentkezők csatlakozhatnak a második elemhez, ahol a NIU segítségével a legjelentősebb globális piacok nemzetközi rendezvényeire juthatnak el, ahol szakmai programokon a mi támogatásunkkal vehetnek részt. Itt támogatóként természetesen bevonjuk a szakértőinket, ők a külgazdasági és külügyminisztérium külgazdasági szakdiplomatái, a KGA-k, de helyi üzletfejlesztő szakemberekkel is dolgozunk együtt, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium tudományos és technológiai szakdiplomatái segítségünkre vannak, és akkor az ő segítségükre válik a felkészítés, és a gyakorlati megvalósítás is nagyon hatékony. Illetve nagyon fontos még kiemelni, hogy mivel nagy nemzetközi eseményeket választottunk, nem csak a célország piacra lépésére adnak lehetőséget, hanem a világ minden tájáról oda sereglett ágazati képviselőkkel tudnak a partnereink kapcsolatokat építeni, és megismerhetik a globális trendeket és fejlődési irányokat, illetve a döntésben valószínűleg nagyon nagy szerepe van annak, hogy a szakmai program az gyakorlatilag teljesen ingyenes. Mi álljuk a standbérleti díjat, a céges megjelenési felületek kialakítását.
Hát igen, lehet, hogy már csak ezért is felcsillan a szeme valakinek, mert azért ezek a standok, ezek nem 2 forintba kerülnek, meg a kijutás az egészre, meg az egésznek a lebonyolítása egy elég jó lehetőség lehet. Hány vállalkozás vett részt a programban? Tavaly
áprilisban indultunk, 14 felkészítő workshopot tartottunk, azon 78 fő vett részt, és a 9 külföldi rendezvényünkön 51 céget tudtunk kijuttatni ezekre a programokra. Ez teljesen vegyesen európai célországok, Ázsia, Amerika a teljesség igénye nélkül, London Techie, Bits & Pretzels, kínai, amerikai üzleti körút, Medica, különböző ágazatok, különböző méretű cégeknek kínáltunk programokat tavaly.
És mit mondtak ők? Milyen visszajelzések érkeztek?
Hát a jó hír az, hogy alapvetően mindenki nagyon pozitív volt. Tavaly például a Bits & Pretzels konferencián lépett oda az egyik partnercégünkhöz egy nagyon lazán öltözött úriember, akiről aztán kiderült, hogy az egyik nagymúltú szoftvercég az Everest CEO-ja, és pár hónap alatt a cég addig legnagyobb üzleti sikeréhez vezetett ez a beszélgetés, mert neki pont akkor kellett egy biztonsági átvilágítás, és ez a etikus hacker csapatunk teljesen levette őket a lábukról, de például egy nagyon aranyos történet volt az is, hogy az egyik low-code, no-code szoftverfejlesztő partnerünk a London Tech Week-en alapozta meg a spanyol piacra lépését, mert pont egy ilyen partnerrel futott össze, de pár idei sikersztorink is van, hogy ne csak szoftvercégeket említsek, a zöld átállás témakörben egy beltéri automatizált komposztáló megoldást nyújtó partnerünknek, pont az idei Emerge Americas kiállítás folyamán, ami már a harmadik utuk volt velünk, Miami-ban sikerült megismerkedni egy olyan befektetővel, akivel most úgy néz ki, hogy összejöhet az amerikai piacra épés. Illetve Demáról is nagyon komoly reményekkel érkeztek haza a cégeink.
Na, hát ez nagyon klassz. Uh-huh.
És be lehet lépni a programba most is? Tehát ez folyamatos
lehet érkezni? Abszolút. Uh-huh. A tréningeinket folyamatosan az egész év folyamán tartjuk, és olyannyira aktuális ez a kérdés, hogy a 3 kiállításunkra ma délben van a jelentkezési határidőnek a
még van 3 órájuk, akik hallották.
Oké. Oké. Már megyek is fel, és megnézzük, hogy a Millás reggelit hogy lehet eljuttatni valami komoly piacra, esetleg, hogy Baliból tudjuk készíteni a műsort, az nekem most eszembe jutott, hogy nagyon jó lenne így. De igen, tehát 3 óra van még jelentkezésre?
Igen, ez a Vienna-ra, a Belgrádi Tech Show-ra és a Jitex Berlinre, ezek mind májusi kiállítások, tehát azért nem is nagyon érdemes már nagyon húzni a jelentkezési határidőt, mert a felkészülésre is azért kell hagyni egy pár hetet, de azért még egy kicsit lazább a jelentkezési határidő a júniusiakra, a London Tech Week-re és a TMV konferenciára, ami Amsterdamban lesz, illetve a második fél évre tervezett eseményeinkre is még bőven van idő, itt a májusiaknál szorít kicsit.
Oké, Nemzeti Innovációs Ügynökség oldalát kell keresni, Xpand program, úgyhogy itt lehet megtenni. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy olyan sikerek lesznek, mint a tavalyi résztvevőknél. További szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen!
Szeverényi Ivonnal beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Xpand programjának vezetőjével.
És az ingatlan piaccal folytatjuk, de csak Czoller Andi hírei után maradjatok velünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.